Üdvözlök mindenkit, ez itt a Kult Rovat Podcast. Én Inkei Bence vagyok, és itt ül velem Stökkert Gábor és Kovács Bálint, és a Lánya vonaton című filmről fogunk ma beszélgetni.
Sziasztok!
Sziasztok!
És előjáróban el szeretném mondani, hogy amit mindenki tud, hogy ez egy nagyon híres regény, egy nagyon népszerű regényből készült film, és rögtön az, amiért úgy éreztük, hogy fontos erről beszélni, az, hogy ez egy nagyon várt film volt, és nagyon nézték itthon is. Több mint 60 ezeren nézték meg az első hétvégén csak Magyarországon. Mindenhol máshol is a délcsoportban van a nézettség, de egy kicsit csalódás volt az első hétvége, amit többen a rossz kritikáknak is tulajdonítanak. Tehát ennél egy kicsivel magasabb bevételre számítottak Amerikában például.
Voltak rossz kritikák?
Igen, például itt az Indexen megjelent kritika sem lelkesedett a filmért, mint hogy általában is így viszonylag vegyes fogadtatása volt a filmnek, de van itt köztünk valaki, aki viszont pozitívan nyilvánult meg, hogyha erről a filmről kérdezzük.
Nem én.
Kezdjük akkor a pozitívumokkal, mint a jó szülő?
Próbáljuk meg, igen.
Hát én alapvetően azért nem azt mondom, hogy ez egy olyan filmélmény volt számomra, amit még az unokáimnak is mesélni fogok, de azért ezek a híres bestsellerekből készült híres hollywoodi blockbusterek, hát ezt ismerjük, tehát ez így nagyjából ez a Da Vinci Code-dal egy szintre szoktam én a várakozásaimban belőni az ilyen produkciókat, és ahhoz képest mondom azt, hogy a Lánya vonaton, az nekem egy nagyon pozitív csalódás volt, tehát sokkal rosszabbat vártam ennél. Noha én is nem tudom, hát egy ilyen maximum 7 pontot adnék rá 10-ből, de én azt éreztem, hogy sokkal érdekesebbek, összetettebbek, emberközelibbek, lélektanilag nem is tudom, hogy mondjam, bonyolultabbak, mélyre hatolóbbak ebben a filmben, vagy hát ebben a történetben, mert azért ez nagyobb részt a könyv írójának, Paula Hawkinsnak az érdeme. A konfliktusok, a problémák, mint amit tényleg ez ilyen Da Vinci Code szintű, szerű blockbusterektől megszoktunk.
Te nagyon alacsonyra helyezted ezt a bizonyos létet.
Hát ez egészen biztos, igen.
Tehát nehéz ezt elválasztani a könyvtől, szerintem, és aki olvasta a könyvet, nekem az a tapasztalatom, hogy az sokkal nagyobb vehemenciával tudja gyűlölni ezt a filmet, mindenki nem olvasta. Hát én nem olvastam, én nem gondolom, hogy ez egy nagyon jó film lenne, de úgy nem is ragadtattam magam olyan gyűlöletbeszédekre, mint egy-két kritikus. Ugye az
hát igen, hát van az, akkor mondjuk el, hogy mik a legfőbb különbségek.
Tehát az egyik gondjuk azzal van, hogy a főszereplő, aki ugye egy alkoholista nő, az a könyvben egy ronda, molett, püffett arcú, hát egy alkoholista. A filmben pedig eljátsz a csodálatos Emily Blunt, aki mondjuk ilyen alkoholista pír sminkben is elég jól néz ki.
Mondjuk ezzel nekem egyébként van egy ilyen teóriám, vagy ezt is mondhatjuk, hogy összeesküvés elméletem. Én azt gondolom, hogy én is azt vártam, vagy hát azt szerettem volna, hogy ha egy olyan színész játssza, mint amit az előbb elmondtál, már ha van ilyen színész, hogy olyan más minkel színész. De rájöttem, hogy valószínűleg az történt Hollywooddal, hogy az elmúlt hát minimum 50, de talán Hollywood fennállása óta eltelt összes évben, már annyira furcsa lett a Hollywoodban a nőkép, vagy az emberi arc ábrázolásának a trendjei, hogy egyszerűen, hogyha betettek volna egy olyan embert, aki puffadt, és pattanásos, és molett, és tényleg nem néz ki jól, és kócos, és zsíros a haja, és a többi, akkor ez egy olyan szintű kuriózum lett volna a hollywoodi filmgyártásban, hogy ez túlságosan elterelte volna a fókuszt. Tehát, hogy akkor már az lett volna a konfliktus, hogy úristen, hát ez így néz ki, és akkor ebből majd biztos, hogy valamilyen érdekes.
Istent Oscar.
Hát mellesnek, igen, egyébként. De hogy akkor tényleg mindenki ezt nézte volna, hogy fú, ezt majd biztos van, hogy megmagyarázzák, vagy lesz akkor egy ilyen átalakító izé, mint a Neveletlen hercegnőben. És nem, tehát hogy azért nem kellett, hogy erről szóljon a film szerintem, tehát hogy valószínűleg ezért
jó, ez biztos, hogy ez is benne van, de azért ez így biztos, hogy elvesz elég sokat a regényből. Másrészt meg egy nagyon fontos különbség, hogy áttették Amerikába, Angliából, és ott is ráadásul egy ilyen nagyon steril elővárosi közegbe, ami egyáltalán nem tűnt valósnak, már pedig akik a könyvet szeretik, azok többek között azt írták, hogy az a karakterek elég valósak, és van egy ilyen jellegzetes brit, vagy angolos humor ezekben a karakterekben, ahogy megnyilvánulnak, és ezt a film, ezt gyakorlatilag teljesen elvette belőle, és helyette kaptunk ilyen házakban lakó, ilyen gazdag, de ilyen elég semmilyen, tehát a karaktereket, akik így, akik úgy vannak és történnek velük a dolgok, de elég nehéz volt már csak így, amiatt is így ilyen húsvér emberként tekinteni rájuk.
És nézed azokat a képeket, és nem amerikai jut eszedbe, tehát teljesen felesleges volt áthelyezni, mert nincs egy nagyvárosi környezet, nincs egy olyan igazi amerikai környezet, hanem tényleg egy bármelyik kontinensen előforduló előváros, és akkor miért nem lehetett volna ezt Angliában hagyni?
Igen, valószínűleg ennek egyébként kereskedelmi okai vannak, nyilván egy Angliában játszódó filmre kevesebben vesznek egyet, mert az mégiscsak egy ilyen fura, ilyen kis vidéki falucska ott Anglia, ott nem mely
mérek arra. Ezt még úgy, ahogy lenyeltem. Nekem így két nagy komoly gondom volt a filme. Az egyik az a casting, úgyhogy és úgy mondom ezt, hogy én nekem Emily Blunt-a úgy nagy bajom egyébként nem volt, tehát nekem még tetszett is az alakítása, elvonatkoztatnunk ettől, hogy a könyvben egészen más típusú karaktert kell megformálnia, viszont az összes többi, az én egyszerűen nem tudtam velük megbarátkozni, ugye ez egy rontócos podcast, tehát az hallgassa tovább, aki már megnézte a filmet, vagy ismeri a sztorit. Ugye egy olyan nőről szól, aki egy vonaton utazgat oda-vissza egész nap, ugyanazon a vonalon, és közben mindig elmegy a ház mellett, ahol ő korábban lakott a volt férjével, és akkor ott a volt férje az új nőjével mindenfélét csinál. De...
Hát illetve egy másik ház is ott van. Ahol még ezt abbat csináljuk.
Ami egyébként fura módon a vonaton senki másnak nem tűnik föl, csak a főszereplőnek.
Igen, és úgy látszik, hogy ezek a házlakói az erkélyen meg a kertben élik az életüket, mert mindig észre lehet venni valamit az életükben.
Így van.
Jó, de hát mondjuk én megint, hogyha védeni akarom a filmet, már pedig azért vagyok itt, hogy így, akkor azért az tény, hogy ha az ember, hát most mondjuk úgy, hogy normális, akkor azért úgy nem figyeli annyira, hogy most mit csinálnak ezek az emberek, viszont hogyha valaki ennyire megszállottá vált, mint a főszereplő, és folyamatosan ugyanazt a házat bámulja, akkor mindnyájunk életét meg lehetne úgy figyelni, hogy úgy tűnjünk, mint hogyha valami furát mindig csinálnánk.
Nekem egyébként az alfajás, ez tökre tetszett. Én szeretem az ilyen vonatos sztorikat, amúgy van idegenek a vonaton, ugye klasszikus.
A Discovery Channel is van egy csomó tök jó vonatos.
Ne, igen, ezzel nem is volt gond, csak maga ez a közeg, ahol így történt, és na, hát nem tudom, mondtad, hogy mi volt a másik dolog, ami...
Ja, nem, hát befejezem, hogy a casting volt az egyik, hogy vannak ezek a nők, a két család, és tehát ezek a színésznők, meg színészek, akik ezeket játszották, ilyen teljesen jellegtelen, nem éppen a színészi képességeikről ismert emberek, tehát gondolom itt azért büdzsé is közbeszólhatott, hogy nem kellett olyan nagy gázsit fizetni, de hát ugye a
szép emberek.
Hát viszont. Szép emberek, igen, és mintha ez lett volna a főszempont, hogy szép emberek legyenek, ugye ott ez a Hayley Bennett, aki azt a nőt játsza, aki valami csúnya történik, ugye megölik a filmben, ő a szegény ember Jennifer Lawrence, ahogy Six mondaná, és szinte hallom ezt Six hangján, és az összes többi az egy ilyen másodvonalbeli vagy harmadvonalbeli színész, aki helyett sokkal jobbat lehetett volna találni, vagy jó lett volna, ha tényleg az ott valaki rendes színészi játékkal eljátsza azt a karaktert, és ezáltal lettek volna karakterek, nem ilyen.
Igen, egyébként, hogyha megint megszólaltatjuk azt a képzeletbeli embert, aki nem ül közöttünk, ellenben olvasta a könyvet, ő azt mondaná, hogy a könyvnek már a felépítése is olyan, hogy a három női főszereplő, vagy hát a könyvben még főszereplő, itt már egy főszereplő és két mellékszereplő, az nagyjából egyenrangú a könyvben, és tehát az ő belső monológiaikat olvashatjuk, tehát ott nyilván mind a három egy abszolút kibontott, a motivációit teljesen feltáró személyiség, még valóban a filmben igazából csak a lánya vonaton az, aki tényleg fontos, a másik kettő az meg igen, hát valóban
hát egy ilyen mellék. Igen, és hogy elég például, akit Anna, úgy hívják a férjének az új feleség.
Igen.
Ő például egy ilyen teljes, neki egyetlen egy dolog, ő csak a gyerek, ő csak mint egy anya jelenik meg a filmben, akinek van a gyereke, és csak azzal foglalkozik, és az életében azon kívül semmi más nincsen. És van egy ilyen elég vicces párbeszéd, amikor hogy mit akart, hogy édesburgonya pürét akart csinálni neki, vagy valami ilyesmi, és ezért kellett a biopiacra menni, vagy valami hasonló. Igen, ő például egy elég egy sikú karakter. Hát a másik, hát a, akit pedig te is említettél, ő pedig, hát őt pedig, őt meg ilyen nagyon izgalmasnak, meg úgy állítják be, hogy rögtön, aki elmondja, hogy már voltam kurva, meg művész, meg én nem tudom micsoda. Meg az meg, hogy annyira az meg nem jön le, hogy jön mitől olyan különleges, meg mitől, mert ő csak ezt látjuk, hogy ilyen kicsit ilyen szétesett monológokat mond a pszichiáterénél, és aztán nagyjából ennyi. Aztán
nem, hát ölik. Neki ugye az a fő, nem tudom mi a lényege, vagy drive-ja, vagy akármilyen, hogy ugye van egy nagyon sötét folt a múltjában, és akkor most ne spoilerezzünk el mindent, úgyhogy ezt hagyjuk meg a nézőknek. És hát ahogy ez kiderül, hogy igazából ő neki a látszólag pont, hogy ennyire nagyon tökéletes és szép és kertben szexelő, meg zongorán szexelő életét, azt igazából egészen más szemszögbe, vagy más megvilágításba helyezi, amikor majd kiderül, hogy ő egy ilyen mélyen traumatizált ember. Hát igen, azt lehet mondani, hogy azért ezt a film nem bontja ki olyan nagyon, tehát hogy azért megmaradt kicsit a felszínen, ez tény, de szerintem azért az működik, hogy egy kicsit ez átformálja ezt a figurát.
Igen, de akkor veszünk még egy szereplőről, még egy mellépszereplőről, maga a terapeuta, aki egyszer csak úgy eltűnik. Tehát így föl van építve, mint egy ilyen kulcs szereplőnek indul, és akkor ugye a cselekmény kétharmadánál gyakorlatilag kiírják, anélkül egy különösebb szerepe lenne, komolyabb szerepe lenne.
Mondjuk én ezt a terapeuta dolgot, ezt úgy unblock betiltanám, mint a művészeknek úgy által. Tehát szerintem ez a legátlátszóbb dramaturgiai trükk, ez a szeretném, hogy a valamelyik szereplőm lelke feltáruljon az olvasóba és per vagy néző előtt. Hát ez hogy nem néz ki? Hülye, mondja el a terapeutának, annak úgyis elszokás mindent mondani, tehát ez nekem eleve mindig sánti, de hát ez már a könyvben is így van.
Tipikus rezonőr karakter, a terapeuta.
Hát ez még a pozitívabb olvasati. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor egy ilyen régi drámában, vagy mondjuk Csehovnál, akit eszembe nem jutna szídni, így úgy jönnek be a karakterek, hogy jaj, Fedja, hát tudom, hogy te mindig bíró szerettél volna lenni, de itt élsz vidéken már 40 éve, és ettől nem vagy boldog, és sosem sikerült férhez menned, vagy feleséget szerezned, de azért mi szeretünk.
De egyébként terapeuta nélkül is folyamatosan beszélnek ezek a nők, hogy tele van ilyen önnarrációval.
Igen, tehát ez egy kicsit meg erőltetett, így fölösleges is.
Hát igen, de ugye a terapeutának praktikus értelemben is lesz szerepe, tehát ugye ő is az egyik vádlottá válik ebben a gyilkosságban, úgyhogy végülis ennyiből én megbocsátottam az ő létezését.
Igen, és ugye hasonlítgatják ezt a Gun Girlhöz, mi volt a magyar cím? Ugye az is egy ilyen napló regény, és ott is vannak jelentek, amiket utólag újra kell értelmezni, hogy nem is úgy történt, ahogy leírták, vagy a filmben történt. És ott ezt vagy sokkal ügyesebben megoldották.
Hát igen, ott az tényleg egy olyan film volt, amit én néztem, és ott tényleg volt egy nagyon durva csavar, amit meglepődtem. Itt nem. Tehát itt tényleg itt az volt, hogy itt nagy, az a nézők nagy része, én is már negyed órával korábban tudta, hogy ki a gyilkos, és hogy mi, mert egyszerűen annyira nem volt más, de más lehet,
hogy... Én még azért tudtam, hogy kiderült volna, hogy terhes a csaj.
Megen. Igen. Igen.
És ez a másik problémám, csak hogy befejezem.
Igen.
Hogy a script, hogy az egy látszik, hogy tavaly jelent meg a regény, így idén már itt a film, látszik, hogy így összecsapták az egészet, és egy ilyen minden... Tehát nincs egy jó dramaturgiaíve az egész forgatókönyvnek, és így a sztorinak, és tényleg ezért van az, hogy kriminek nem jó, mert kitalálod. Ilyen szép emberek szépen élnek, de a felszín alatt rohab minden sztorinak meg gyenge. Tehát ezt sokkal jobban feldolgozták ezer másik filmben.
Igen.
Clark Dávid most mondaná, hogy kék bársony, biztos.
De ez abszolút, és tereget, ha Holtod Iglanhoz hasonlítja mindenki, akkor ez szinte semmilyen tekintetben nem eljön meg a... Nem
hát de mondjuk azért, ami miatt nekem tetszett, amit mondtam, hogy ezek a szerintem érdekes ütős lélektani dolgok, ez mondjuk a Holtod Iglanban is hasonló, tehát mind a két film igazából arról szól, hogy az én jó indulatú olvasatomban ez is arról szól, hogy hogyan tudja esetleg eltorzítani a jellemeket egy rosszul működő házasság. És hát ugye ez viszont mind a kettőben igaz, bár lehet, hogy ezzel most azért spoilereztem egy nagyot, de nekem pont ezt tetszett, még az elnagyolt karakterek ellenére is, hogy akármennyire is tényleg kitalálhatóak a fordulatok, és a többi, a dolog lélektana azt szerintem nagyon megállja a helyét, tehát ahogy fokozatosan kibomlik, hogy hogyan válik egy hát tulajdonképpen bántalmazott nő saját magát hibáztató tipikus viktimológiai esetté, hogy ennek mik a tünetei, hogy ez hogyan épül fel
egy emberben. Igen, van egy érdekes momentum, most szintén akkor ez is egy spoiler lesz, de hát ugye van ez a gaslightingnak nevezett folyamat, amikor elhitetik valakivel, és ebben a filmben itt ez van, ez mondjuk ez érdekesen van megcsinálva, és tényleg igen. az a pozitívumok közé tartozik.
Azt nem találtam ki.
Igen, tehát az tényleg...
Ugye arról ilyen jeltekről van szó, amikor a nő visszaemlékszik arra, hogy szétverte otthon a tükröt, és a szerencsétlen férje meg úgy...
Mivel akkor is alkoholista volt.
Akkor is alkoholista volt, hogy menekült a üvegcserepek elő, és akkor kiderül a végé, hogy valójában a férje tölte szét a tükröt, és ő volt a bántalmazó, csak aztán így a nő be így belesújkoltam, ugye úgyis részeg volt, úgyhogy emlékezett semmire, és akkor...
Igen, és hogy...
Tette vele.
Hogy dicsérjem egy kicsit a film. Azt hiszem, hogy teljesen...
Még a forgatókönyvhez ezt szeretném mondani, hogy kikerestem neked, Bence, Erin Cressida Wilsonnak hívják a csajt. Olyan nagyobb munkái nem voltak eddig, illetve 2002-ből talán a Titkárnő című film az én ismertebb, ami jó is volt, hogy ő írta a Bakelit egyik epizódját.
Oh. Örülsz? Tehát ő buktatta meg a Bakelit egy gyakorlatilag.
Nem, az kevés lett volna.
Szóval még azt akartam, hogy egy kicsit a Tate Taylor nevű elég ismeretlen rendezőt is dicsérjem egy picit. Nekem pont ez a gaslighting is tetszett, ahogy ezt megoldotta, tehát ez, ahogy elhitetik a főszereplővel, hogy ő a bűnös, miközben. Hát akkor most már tényleg mindent elszpoilereztünk, nem ő a bűnös. Nekem tetszett ez a most kis túlzással és kis jó indulattal filmnyelvi truváj, vagy hát truvájnak talán azért erre nem lehet nevezni, de mondjuk, hogy vagy jó filmnyelvi ötlet, hogy semmilyen módon nem utal rá a rendező, hogy amit visszaemlékezés gyanánt látunk, az esetleg ne lenne igaz. Tehát ezt egy csomó rendező akkor ilyen fura elmosódott képeket csinál meg, mit tudom én, hogyan jelzi, hogy ezek csak emlékek, de itt az első pillanattól kezdve minden emlék valóságként van beállítva, és amikor egy kicsit változik az emlék, az ugyanolyan valóságként van beállítva, és amikor meg már teljesen kiderül, hogy az ellenkezője történt, az is. Tehát, hogy nekem ez tetszett, ez a visszafogottság, hogy nem súlykolja, hogy hú, gyerekek, nézzétek, igazából ez történt, hanem tényleg ezt így minden intelligens néző értse meg magának, hogy akkor, amit eddig láttunk, az nem igaz, ez meg igaz.
Elnézben egyetértek vele, de ezzel együtt azt gondolom, hogy kicsit nagy volt ez a cipő a Tate Taylornak, ugye ez az első olyan komolyabb szuperprodukció olyan korában, kisebb filmei voltak, sőt, színészkedett.
Sőt.
Szóval én valahogy azt érzem, hogy sajnálták a pénzt rendes színészekre, rendes forgatókönyvre és rendes rendezőre, és nem tudom, jobb film lett volna ez.
Hát meg ezt így elég...
Tét nélkül. rendezővel.
Igen, és hát elég tényleg összecsapott, tehát ez tavaly, tehát 2015 elején indult az egész projekt, és most már itt van a mozikban, nagyon gyorsan összecsapták ezt, és nyilván azt is nézték, hogy ki az, aki szabad, ki az, tehát nem is nagyon vártak, akartak várni azzal, hogy esetleg lehet, hogy lett volna más színész, aki elvállalja, csak ők már be vannak táblázva gyakran évekre előre. De mindegy, ez a része annyira nem is volt számomra zavaró, mondom nekem a sztori, az, hogy ami a könyvben megállja a helyét, és ott akik olvasták, azoknak nem ez volt az alapélményük, hogy hát én már tök hamar tudtam, hogy mi van, és itt a film ezt nem tudta ezt így átvinni, és még amit mondta, egyébként arról még akartunk beszélni többek között, hogy az annyira az nem nagy baj, hogy átviszik, tehát tudunk arra pozitív példákat, hogy átvisznek valamit Amerikába, egy Európában vagy máshol játszódó cselekményt. Fölmerült itt például a popcsajok, stb., aminél például hiába szerettem a könyvet is, sőt, hát nyilván sokkal jobban szerettem, mint a filmet, de a filmnél nem volt annyira zavaró az, hogy átvitték, vagy még sok biztos működött. Itt tényleg egy olyan világba csöppennek bele, ami tényleg ilyen, az összes, a férfi karakterek is annyira, mind a Megan férjét alakító fickóról, és így gyakorlatilag nem tudunk semmit, csak azt, hogy egy erőszakos, hát nem is annyira erőszakos, de egy ilyen indulatos barom, aki nagyon szerelmes a feleségébe, és kész. Ennyi. És hát igazából a férjéről se terült ki nagyon sok. Minden elinte úgy nézett ki, hogy már mint a Rachelnek a volt férjéről, akit a Justin Theroux alakít.
Még egy gonosz szerepben.
Igen. őróla is annyit, hogy először ilyen nagyon gondoskodó és nagyon pozitívnak tűnik, és aztán egyszer csak hirtelen fordul a kocka, és úgy nagyjából ennyi, neki sem a motivációra semmi nem derül ki, csak az, hogy ő egy gonosz ember gyakorlatilag.
Igen, ott nagyon bináris volt az egész általás. Nem volt ez a folyamatosság, amit előbb említettél Bálint a hősnél.
Igen, ez igaz. Igen. Ráadásul, aki olvasta a könyvet, azt mondja, hogy minden szereplőnek van egy nagyon érdekes életmódja, vagy hogy mondjam, tehát hogy ére stratégiája talán ez a jó szó, tehát hogy még az új feleség is, amikor hát a végén van egy nagyon komoly döntési helyzet, ami a filmben egy elég, hát mondjuk úgy, hogy fura jelenettel lett megcsinálva, azt nem is értem, mert amikor én néztem a filmet, akkor többen felkacagtak, noha elvileg az kellett volna, hogy legyen a leg hát ez nagyon spoileres. Hát amikor, az új feleség végül segít a régi feleségnek a dolgok kivitelezésében, hogy úgy mondja. És a könyvben
ez amikor torkon szúrja
a pasit. Hát akkor mondjuk egy csavar. Mi az? Hívják ezt?
Dugóhúzó.
De hogyha még szúrnád, azt nem értem, hogy így belecsavarja.
Hogy
ez tényleg elég röhelyesen néz ki. De nem is ez a lényeg, hanem hogy ott a könyvben ez le van írva, hogy ez a nő akkor átgondolja, hogy akkor ő rá milyen lehetőségek várnának még az életben, az számára mennyire kecsegtett pozitívumokkal, mennyire veszélyes, miből profitálhat ő többet, és akkor egy ilyen nagyon opportunista módon gyakorlatilag eldönti, mint egy pszichopata, hogy jó, akkor az ő életében az lesz a jó, hogyha ő most akkor ezt megteszi. Hát a filmben ebből tényleg annyi van, hogy mutatnak egy nőt, aki egy ideig riadtan áll, majd elszánja magát, és akkor nem áll riadtan. Tehát, hogy ebből mondjuk olyan nagyon sokat nem lehet kiolvasni, és ebben csatlakozom hozzá, hogy azért valószínűleg, hogyha egy A-kategóriás jó színészt választottak volna, akkor lehet, hogy egyetlen arcrezdüléssel ezt az egész sztorit el tudta volna mesélni. Hát,
Rebecca Ferguson
nem
hát tudta. Meg ha egy másik rendező vagy, nem tudom, más színészvezetés, az is számít, mert itt érted, ez a Tate Taylornak is a döntése volt, hogy
jó lesz az a jelenet.
Old meg valahogy Rebecca.
Nézd bele, légy szíves a kamerába, köszönöm.
Most ez látszódjon az arcod.
Na, tehát úgy összegezve tényleg azt lehet mondani, én se utáltam ezt a filmet, az arról szó nincsen, egy ilyen egynek elmegy film, tehát olyan, amit így az ember így, ha nagyon nincs jobb dolga, akkor ugye nem most, mert most nyilván moziba lehet, de a jövőben ez ilyen kanapén délután meg lehet nézni.
Hát hogyha, de délutáni, vasárnap délután, ebéd után két szalonbüfet között.
Én mondjuk azt mondanám, hogy abszolút egy egynek elmegy film, de egy olyan egynek elmegy film, amiben a sok más egynek elmegy filmmel szemben legalább tényleg érdekes, izgalmas, elgondolkodtató lelki konfliktusok játszódnak le, ami szerintem már is kiemeli a nem tudom milyen romkomok és különösebb tét nélküli krimik közül. Nem sokkal emelik ki, de azért szerintem egy kicsit kiemeli.
Jó,
ez nem tét nélküli.
Azt is említsük meg azért, hogy Emily Blunt tényleg jól játszik, tehát játszik olyan jól, mint Rosamund Pike a Holtodik Glamban, csak hát itt ott volt alatta egy jó forgatókönyv, meg egy jó David Fincher, aki rendezett, itt pedig az így nem jött
össze. Igen, egyébként Emily Bluntról még azt akartam mondani, hogy beszéltük, hogy akkor most csúnya vagy nem csúnya, és hát igen, Emily Blunt így gyakorlatilag Hollywood egyik legszebb nője, tehát ennyi volt tényleg elég fura a casting, de én azt nagyon nagy, még ha ez furán is hangzik, de színészi teljesítménynek tartom, hogy velem végül elhitette, hogy ő a maga módján csúnya. Tehát, hogy el tudta játszani azt, hogy lássam, hogy ő elengedte magát, hogy leszarja a külsejét, hogy már elindult a züllés felé, most kicsit túlozva. És ezt mind színészi eszközökkel, tehát hogy úgy, hogy egy szép nő, és mégis látod rajta, hogy fú, de lecsúszott baszki ez a nő.
Nagyjából az nekem is rendben volt egyébként. Ugye a Gun Girl-t azt jelölték több kategóriába is Oscarra, csak aztán nem nagyon nyert semmiben. Itt ennél nem nagyon, tehát a lányvonatonál nem nagyon félek attól, hogy sok Oscar jelölést kapna, de ha valaki, akkor talán Emily Blunt tényleg.
Igen.
Igen, ő megérdemelni talán.
De tényleg jelölést is, aztán majd valaki elviszi előle.
Igen, meg hát ugye a vágás, a világítás, és ezekre meg teljesítő.
Igen.
Igen.
Hát a sok ilyen hangulati átvezető, amikor próbálják elfedni azt, hogy nincs rendes íve a sztorinak.
Kákán is csohót keres.
Igen, na hát nagyjából azt hiszem, hogy ennyit tudtunk akkor erről a filmről elmondani.
Elértünk a pályaudvarig.
Elértünk a pálya a végállomásig.
Letesszük a blantot.
Letesszük a blant, így van, és akkor elmondanánk még azt, hogy lehet hogy ezt a Kultúr podcastot követni, erre fel lehet ráiratkozni RSS-en és iTunes-on is, és az a terv, hogy korábbiaknál gyakoribban jelentkezik majd ez a podcast, most ennek minden esetre vége lesz.
De nem csak, hogy fel lehet ráiratkozni, nem, hogy nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy iratkozzon fel, mert az jó lesz.
Azt mondta, hogy értékeljétek, azt is mondjuk.
Igen, értéke, az iTunes-on lehet értékelni, úgyhogy hajrá, na mindenkinek köszönjük, aki meghallgatott minket.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.